20. Az étterembe lépő Lucien fogadtatása újabb bizonyítéka volt annak, hogy fivére és ő rendkívül mértékben hasonlítottak egymásra. Louis halálának már híre terjedt. Igaz, hogy a részleteket nem nagyon ismerték, de a hír mégis elterjedt, és így Lucien megjelenését általános megdöbbenés fogadta. Külön szobát kértem, mert arra gondoltam, hogy Jordan a báró is nem sokára csatlakozik hozzánk. A leghátsó szobát kaptuk. Lucien a napilapokat böngészte, szinte már érzéketlenségre valló hidegvérrel. Az ebéd közepén tartottunk, amikor Giordano megérkezett. A két fiatalember legalább 4-5 éve nem látta egymást, de csak egy készszólítás volt kölcsönös barátságuk egyetlen megnyilvánulása. Mindent elintéztem, mondta Giordano. Sator ön úr elfogadta? Igen, azzal a feltétellel, hogy ön után végre békén hagyják. Ó, nyugodt lehet. Én vagyok az utolsó, de Franci. Vele találkozott, vagy a segédeivel. Ő vele. Vállalt, hogy értesíti de Boissy és Chateaugrand urakat. Ami a fegyvereket, az időpontot, a helyet illeti, minden úgy lesz, ahogy volt. Remek. Üljön le és egyék. A báró leült, és más dolgokról kezdtünk beszélgetni. Ebéd után Lucien megkért, kísérjük el a rendőrkapitányhoz, aki lepecsételt a lakás, és egyúttal fivére által lakott ház tulajdonosához. Louis szobájában akarta tölteni a bosszút megelőző utolsó éjszakát. Ezzel telt el a délután nagy része, Lucien csak 5 óra felé tudott végre bejutni a fivére lakásába. Magára hagytuk, hiszen a fájdalom nem szereti a tanúkat. Lucien másnap reggel 8 órán adott találkát, s megkért, hogy próbálja megszerezni ugyanazokat a fegyvereket, sőt, ha eladók, vásárolja meg őket. Rögtön Davis-hez siettem, s 600 frankért megkötöttük a vásárt. Másnap már 3-4-8-kor Lucien-nel voltam. Amikor beléptem, ugyan annál az asztalnál ült és írt, amelynél fivéjét is írva találtam. Az ajkán mosoly bujkált, noha rendkívül sápat volt. Jó reggelt, mondta, anyámnak írok. Remélem, kevésbé fájdalmas írt közöl vele, mint fivére egy héttel ezelőtt. Azt írom neki, nyugodtan imádkozhat a fiáért, megbosszultam a halálát. Hogy beszélt ennyire magabiztosan? Hát nem jósolta meg önnek a fivérem, hogy meg fog halni? Én azt jósolom meg, hogy Sator ön úr meghal. Felállt, megérintette a halántékomat. Nézze, mondotta, itt éri majd a golyóm. És ön? Még csak el sem talál. De várja meg legalább a párbaj végét. Ne küldj el addig a levelet. Felesleges. Csengetett, az inas megjelent. Joseph, vigye ezt a levelet a postára, mondta. Tehát viszont látta fivérét? Igen, felelte. Különös dolog volt ez. Két egymás követő párbaj, amelyekben az egyik résztvevő eleve halára volt ítélve. Ekközben megjött Giordano báró. 8 óra volt, elindultunk. Lucien türelmetlenségében annyira siettett a kocsist, hogy 10 perccel a megadott idő előtt érkeztünk a találka helyére. Ellenfeleink pontosan 9 órakor jöttek meg, mindhárman lovon. Egy inos követte őket ugyancsak lovon. Sator Renaud úr a kabátja alá rejtett a kezét, először azt hittem, fel van kötve a karja. Tőlünk 20 lépésre az urak leszálltak a lovukról, és a kantárt az inasnak dobták. Sator Renaud úr hátra maradt, de mindjárt Lucienre nézett. Noha messze álltunk tőle, láttam, hogy elsápad. Megfordult, és azzal szórakozott, hogy a bal kezében tartott lovaglóstorral a fűből kiremelkedő apró virágokat kaszabolta. Itt vagyunk, uraim, mondta Chateaugrand és de Boissy úr. De ismerik a feltételeinket? Ez az utolsó párbaj, bármi legyen is a kimenetele. Sator Jonó úr többé ne tartozik felelősséggel senkinek. Rendben van, feleltük. Lucien bólintott beleegyezése jeléül. Elhozták a fegyvereket, uraim? Kérdezte Chateaugrand gróf. Ugyanazokat. És de Franci úr nem ismeri őket? Sokkal kevésbé, mint Sator Jonó úr. Ő már használta egyszer, de Franci úr még csak nem is látta. Jól van, uraim. Gyere, Sator Renaud. Rögtön elindultunk az erdőbe, némán lépkedtünk, addig ocsuttunk még föl a múltkori jelenet hatása alól, amelynek színhelyére igyekeztünk, s mindjárt éreztük, hogy ami történni fog, az sem lesz kevésbé rettenetes. Odaértünk a medencéhez. Sator Renaud, hála rendkívül önuralmának, nyugodtnak látszott, de azok, akik előző alkalommal is látták, észrevették a különbséget. Időnként lopva Lucienre pillantott, tekintetében nyugtalanság bujkált, amely már rémületre emlékeztetett. Talán a két fivér rendkívül hasonlatossága nyomasztotta. Lucienben Louis bosszúálló árnyát vélte látni. Mielőtt megtöltötték a pisztolyokat, végre előhúzta kezét a kabátja alól. Nedve zsebkendővel volt átkötve, hogy csillapodjék lázas reszketése. Lucien nyugodt és merő tekintettel figyelte, látszott, hogy biztos a bosszújában. Még mielőtt megmutatták volna, hol a helye, Lucien odaállt, ahol fivére állott, és ezzel természetesen arra kényszerített a sátorrónót, hogy ugyanaz a helyet válassza, amelyet egy héttel ezelőtt. Elmosolyodott örömében, amikor átvette a fegyvert. Chateau-Renaud sápat arca hamu szörkévé vált, amikor megkapta magáét. Aztán meglazította a nyakkendőjét, mint a fulladozna. El sem lehet képzelni, hogy milyen önkénten rettegéssel néztem el a szép, gazdag, elegáns fiatalemberre, aki előző nap reggel még azt gondolta, hogy hosszú évek vannak hátra az életéből, és aki ma izzadó homlokkal, összeszorult szívvel várt az ítéletet. – Hiszen vannak, uraim? – kérdezte Chateau-Renaud úr. – Igen. – felelte Lucien. Chateau-Renaud is intett, hogy igen. Nem mertem végignézni a jelenetet, és elfordultam. Két tenyér csattanást hallottam, és aztán a harmadikra a két pisztoly dörrenését. Megfordultam, Chateau-Renaud a földön hevert, rögtön meghalt, egyetlen sóhaj, egyetlen mozdulat nélkül. Legyőzhetetlen kíváncsiságtól hajtva, mely az embert arra kényszeríti, hogy egészen végkifejletig kövesse nyomon a katasztrófát, közelebb léptem a holttesthez, a golyó a halántékánál hatolt be, pontosan ott, ahol Lucien mutatta. Lucienhez fordultam, nyugodt volt és mozdulatlan, de amikor látta, hogy közeledem, eldobta pisztolyát, és a karjaimba vetette magát. Ó, fivérem, ó, én szegény fivérem! Kiáltotta, és zokogni kezdett. Most budjant ki a könnye először.